Tegnap mondtuk, hogy az előadóknak a témája az volt, ez volt a cím, hogy hogyan hivaljuk hát megosztottságainkat, és hogyan hozzunk békét a világnak. Ez volt a központi gondolat, és ehhez kapcsolódóan főtisztelendő Mariano Arellano, ő a spanyol evangélikus egyháznak a pásztora volt. És ő ezt mondta. Jó napot kívánok, béke és áldás legyen mindjártokkal. Hálát adok Istennek a lehetőségért, hogy veletek lehetek ezekben a különleges napokban, és azért a megtiszteltetésért, hogy megosztatok veletek néhány gondolatot. A szervezők felkértek, hogy mondjak egy rövid beszédet a megadott témában. Az igazság az, hogy kezdettől fogva nagy kihívásnak éreztem, hogy erről a mélyreható témáról beszéljek. Valamilyen oknál fogva egy útnak a képe jutott eszembe, amilyenen mindannyian járunk. Az út magába foglalja a mozgást, ami azt jelenti, hogy nem akarunk egy helyben maradni ott, ahol vagyunk, fejlődni akarunk az életben, új személyes és közösségi célokat szeretnénk elérni. Ha hívő emberek vagyunk, lelki érettségre vágyunk. Mi mindannyian hitbeli meggyőződésünktől függetlenül egy jobb világot szeretnénk építeni, amelyben nagyobb méltósággal és több emberséggel élhetünk. Valóban meglepőnek találom, hogy egész történelmünk folyamán oly gyakran alkalmatlannak bizonyultunk arra, hogy együtt haladjunk az úton. És legfőképpen nehezen tudom elfogadni, hogy ez azokra is áll, akik magukat keresztényeknek nevezik, ugyanannak az atyának gyermekei, és ezért testvérek és nővérek. Van a Bibliában egy szakasz, amely segíthet bennünket annak megértésében, hogy miért olyan nehéz megvalósítanunk az egymás közötti egységet. Ez a szakasz Márk evangéliuma 9. fejezetének 30-37. verse, amely így hangzik. Kafarnaumba értek, amikor már otthon voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Miről beszélgettetek az úton? Hallgattak, mert egymás közt arról tanakodtak az úton, hogy ki nagyobb közülük. Leült, oda hívta a 12-t, és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen a legutolsó, mindenkinek a szolgája. Az evangéliumi történetek rendkívül alkalmasak arra, hogy nagyon egyszerű és hétköznapi képekben fejezzenek ki igen mély gondolatokat. Ebben a rövid szakaszban különleges rálátást nyerhetünk a keresztény egyház egész történelmére. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a szöveget. A tanítványok követik Jézust az úton éppen úgy, ahogy mi is. De útközben vitába keverednek. Talán jobban kellett volna figyelnünk Jézus tanítására, figyeljük, de ők inkább egymással voltak elfoglalva. És ennek révén félreállították Jézust. Figyeljük meg, hogy az Úr nem vett részt a vitában, és ezért, amikor hazaértek, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok az úton. És a történetből megtudjuk, hogy a tanítványok nem válaszoltak, talán azért, mert szégyelték magukat. Talán Isten pontosan ugyanezt a kérdést fogja feltenni nekünk. Miről vitatkoztatok az úton? El tudjátok képzelni, hogy milyen szomorú lenne, ha nekünk is ilyen kínos csendben kellene állunk az Úr előtt. Nos, én hiszem, hogy nekünk, akik a békét keressük, és egymásnak testvérei vagyunk, segíthet, ha figyelmet fordítunk arra, amiről a tanítványok vitatkoztak. Ki lehet a legfontosabb, ki lehet a legnagyobb? Hiszem, hogy ez a szomorú kérdés végig üldözte Isten népét egész történelme folyamán, és ebben benne foglaltatik, hogyan sérült meg az egységünk és a testvériségünk. És ez történik, akárhányszor egyénileg vagy közösségileg feltesszük a kérdést, ki lehet a legfontosabb. Kategóriákat állítunk fel magunk között. Versenyünk az úton, egymást versenytársaknak tekintjük, nem pedig testvérnek. Amikor feltesszük magunkban ezt a kérdést, elismerjük, hogy egyesek jobbak, mint mások, némelyek nagyobbak közöttünk, mint a többiek, hogy az igazság, amelyet Istenről vallunk, hitelesebb a testvére nézeténél, aki nem pontosan úgy gondolkodik, vagy úgy hisz, mint én. Amikor ebbe a veszélyes gondolkodásba kerülünk, megpróbáljuk birtokolni Istent, és hasonlóvá tesszük őt szellemi, vagy egyházi struktúránkhoz. Az igazság pedig az, hogy közülünk senki sem birtokolhatja Istent, senki sem gondolhatja úgy, hogy az övé az egyedül igazság, vagy egyedül ő birtokolja Isten személyét vagy szeretetét. Ha tehát néhányan úgy gondoljuk, hogy jobbak vagyunk másoknál, ha azt hiszük, hogy birtokolhatjuk Istent és bezárhatjuk őt saját szellemi struktúráinkba, akkor végül azt fogjuk képzelni, hogy miénk az egyedül igazság, ami számít, és jogunk van arra, hogy azt rákényszerítsük másokra. Ezáltal Isten igazsága, amely az élet és méltóság forrása, a vallási intézmény, bármilyen nevet is visel az, szolgálatába lesz állítva, és tökéletes ürügye lesz annak, hatalmi éjségünket kielégítsük. Úgy hiszem, hogy időnként minden keresztény egyház áldozatul esett ennek a bűnek, és ezért bocsánatot kell kérnünk az Úrtól. És közösen kell kérnünk az Istent, hogy tanítsa minket az ő királyságának természetéről, amelyet Jézus mutatott meg ennek a világnak, amelyben nincs hely a versengésnek és vetélkedésnek, melyben nincsenek emberek közötti kategóriák vagy korlátok, melyben senki sem akarja birtokolni Istent, de Isten vezet minket a királyságba, amely az ő irgalmán, igazságán és szeretetén nyugszik. Isten királysága olyan, melyben mindenki a másikért él, mert mikor szeretjük testvéreinket, magát Isten szeretjük. Az Istent, aki nagyon közel van hozzánk, aki mellettünk jár, és akit nem kell félreállítanunk vitáink miatt. Engedjük, hogy ő vezesse minket, és legyünk szeretetének eszközei, a béke és a reménység ebben a világban, amelyben együtt vándorlunk. Isten áldjon benneteket!
Ez gyönyörű. Hangot adott ez a spanyol püspöknek a gondolata, hogy Istent nem zárhatjuk a struktúráink börtönében, mint ahogy megtesszük, hanem pontosan ez a kölcsönös tisztelet. Erről fogunk az első részben ma emlékezni, hogy hogyan válunk tanítványát. Egy picit része ez a 23. Zsoltár képfejtésének, de annak most egy ilyen kis megálló, hogy hogyan lesz a pásztor számomra tanító, hogyan leszek én tanítványa neki. Pál apostol hogyan vált tanítványává az Úr Jézusnak? Azt írja a Filippi levélben. De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért, sőt, mindent veszteségnek tartó Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének, mindent felülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerjem. Akkor lett tanítvány, amikor valamit elenged. Az eddigi ragaszkodás, amit eddigi igazság, amit eddigi kategóriáit. Neki volt egy fogalma, amit Gamáliel lábainál megtanult, és aztán Krisztus kinyilatkoztatja magát, beleégeti a lelkében, hogy ki ő. Szóval értem mindent. Veszni hagytam, csak Krisztust megnyerjem, akkor nyerem meg a Krisztust, akkor várok tanítványát, amikor ezt a lépést megteszem. Maga ez a fogalom, hogy tanítvány, Ma az iskoláimban nincs tanítványképzés, sajnos. Vannak órák, 45 perc, valahogy kibírjuk egymást, találunk diákok. Erről szól az iskola rendszerünk, félelmetes. Tehát nem arról szól, hogy a gyerek ellesse a tanító kezéből, hogy mit csinál, hanem tehát nem ez a cél, hogy most az oktatást bíráljuk, hanem hogy megértsük, hogy ha Jézus a mester, akkor ránézünk. Úgy írja talán a Zsoltános, mint a szolga szeme figyeli a gazdájának a kezét, hogy mit tesz, hogy így legyen minden, ellessünk a mestertől. Hát tudjuk, hogy vannak tanítványok, egy-egy híres zenészek, vannak magán énekesek, talán művészek, szobrászok, festők, akiknek vannak tanítványai, és hát a tanítványok is részt vesznek a mesternek a munkájában. Hát részt veszünk-e mi a mesteri munkájában? Hogy be tud-e vonni bennünket az országának építésébe, vagy hogyan működik ez? Szóval tőle függésben éli az életét. A tanítványban a mester gondolatai élnek, nem saját elképzeléseit akarja megvalósítani. Hát azt gondolom, itt kezdődik, amikor ezt a függést fölvállalom. És ma nem vállaljuk föl a függést. Bátran föl lehet jelenteni egy tanítót, egy bárkit, amikor valami történik, függés, emberi jogok. Hogy állunk tanítványnál? Az első pont, elfordulunk minden rossztól. Senki nem szolgálhat két úrnak. Jéz a fejedelem megpróbálta, tudjuk. Sokan megpróbálják rajta kívül is. És te is. Akkor válok tanítványjá, amikor egy olyan van. Ha valóban az életed Úr a Jézus, akkor ő követésre hív téged. Ez a hívás természetesen változást jelent a régi rossz szokások, bűnös kapcsolatok, tevékenységek elhagyását. Érte, mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem. Akkor kezd a Pál tanítványa lenni. Minden nap kapcsolatba lépünk Jézussal. Hiába iratkozunk be egy tanfolyamra, ha nem megyünk el, nem veszünk részt azon. Nem lehetünk Jézus tanítványai, ha nem szakítunk rá időt, hogy ráhallgassunk. Nem lehetünk barátok, ha sohasem időzünk együtt, ha nem beszélünk egymással, ha nem hallgatjuk meg egymást. Vannak persze olyan órák, amire az egyetemisták nem járnak be, megtanulja a könyvből, de azt, hogy azt mondjuk, hát nem kell nekem ahhoz templomba menni, hogy én az Istennel kapcsolatban legyek, persze. Alapvetően nem kell ahhoz templomba menni, csak hogy otthon megteszed, meg hogy létezik Krisztussal kapcsolat egyház nélkül. Létezik. Nagyon sokan ma ezt erről szól a mai történelmünk, hogy a vallás elegyháztalanítása. Értsük jól, ugye? Tehát, hogy egy individualizáló. Ez az én kis Istenem, ez az én utam hozzá. És Krisztus beletestesül egy adott körbe, és egy látható egyházat alapít. És viszi a keresztünket. Tehát segít abban, hogy ő megy előre, én megyek utána. Végig majd fogunk beszélni erről, hogy előttem jár. Folyton felfedezem ezt a fogalmat, azt gondoltam már tudom, és utána újra rá kell jönni, hogy nem hiszek ebben, hogy előttem jár Jézus mindig. Hogy ő viszi a nagyobb lépve keresztemből. És így, hogy leszek tanítványom. És nem csak egyedül vagyok. Senki sem lehet tanítvány csupán egyedül. Az ember egyedül könnyen elgyengül, föladja elhatározását. Ahhoz, hogy kitartsunk, szükségünk van mások segítségére, biztatására. azokére, akik velünk együtt járnak ezen az úton, testvéri közösségre. Egyetlen szilárd bizonyíték, hogy valaki Jézus tanítványává akar lenni, a konkrétan megint vállaló szeretet. Jézus Krisztust sokan vallják mesterüknek, és közben azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb közünk. Egy csodálatos ember bemutatta ez a tanítás, hogy miért nem valósítottuk meg az ő végrendeletét. Van ennek a Kiara Lubiknak egy írása, így kezdődik. Az keresztény, aki szeret. Azok keresztények, akik szeretik egymást. Punktum. Világos, de higgyük el, tehát az, akkor vagy tanítvány, akkor leszel, amikor ezt elkezded. Rengeteg ember él és dolgozik Jézusért, de csak kevesen kérdezik meg, hogy mit szeretne tőlük Jézus. Csak kevesen tanulták meg, hogy úgy üljenek lábainál, mint a Betániai Mária. A tanítványság azt jelenti, hogy ráfigyelni az Úrra, kapcsolatba lenni, szavát megfogadni. Szóval rengeteg ember él és dolgozik Jézusért, mint a Márta. Uram, hát nem törődöl velem, egész nap fáradok. Ez meg csak itt ül a lábadnál. Mária Jobbik részt választotta. Nem is lesz tényleg. Hogyan válasz tanítványa? Hát amikor le tudok ülni, mielőtt bármit teszek, és azt mondom, igen. Elkérem, hogy mit akarsz, Uram? Mint hogy a szolga a gazdája kezére figyel. Figyelek a gazdán kezére. Mert tudom ezt én már jól, kisgyerek voltam, akkor tudom, szüreteltünk, és nem tudtam, melyiket szabad levenni, és melyiket nem. És mindig apukámnak néztem, hogy ő melyiket veszi le, és melyiket nem. Biztos van ilyen emlékünk gyerekkorunkról valami, hogy hát... És egy idő után már nem néztem, ha nem vettem, és akkor levettem az életet, és levettem a... Azt hittem, már tudom. És nem tudom. Csak persze van. Ez a, aki meghajtom a fejemet. Kész vagy arra, hogy tanítvány légy? Ha magadra pillantasz, esetleg elfoghat az érzés. Nem vagyok elég jó ahhoz, hogy Jézus tanítványa legyek. Akkor gondolj Lévire, aki megvesztegethető vámosra, aki is hasonló helyzetben volt, akkor, mint ma. Jézus egyáltalán nem azért jött, hogy az igazakat megtaláljon, egészen tudatosan a bűnösöket választotta. Tele van a Biblia azokkal az emberekkel, akiket pont az elesettségükben hívott meg Jézus tegnap, erről szólt egész délután az a mi tanításunk, hogy nem a magunk erejéből leszünk, azt mondja, hogy nem az alkalmasokat hívja, hanem akiket elhív, azokat teszi alkalmassal arra, hogy tanítványai legyenek, hogy az ő művét folytassák. Szent Pál valószínűleg sohasem látta Jézus testi valójában. Mégis rendkívül jól megértette, mit jelent Jézus tanítványának lenni. Azaz, Jézus teljesen magával ragadja az embert. Pál apostol a föltámadt Krisztussal volt teljes kapcsolatban. Azt jelenti, hogy ő abban az értelemben nem volt ott vele azoknál a csodáknál, amit a többiek átéltek. Mégis teljes joggal lett apostol, és lett Krisztus által megragadott ember. Tegnap ezt az igével kezdtük. Nem mintha már magamhoz ragadtam volna, de hogy ő magával ragadott engem. Futok a kitűzött cél felé, nem csak cambogok, sétálok, antalagok, futok. Kérdezzük meg, hogyan futunk.
Mint a színuszkörbe.
Van egy ima, ezt közösen elimádkozhatjuk. Most ismeritek bizonyosan, Uram Jézus, szükségem. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Kinyitom életem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat és megváltómat. Te irányítsd az életemet, légy olyan már, amilyen te akarod, hogy legyek. Amen. Itt fölvezető volt ehhez, hogy ha tanítvány vagyok, akkor érvényesek rám azok a szavak, amik most következnek. halál sötét völgyében járok, és nem félek, mert te velem vagy. Ugye ez a 23. Zsoltárnak már ez a... Itt már a mű kibontakozik. Itt, ha a zenei műről lenne szó, akkor már magas...
Fortissimo.
Bonyolom. Igen, mert hogy mindaddig, amíg a füves legelőkön nyugtat engem, az olyan jó, meg csendes vizekhez vezetiket lelkemet megvidámítja, de a halál sötét völgyében járunk. Miért írja a Dávid ezt? Azért írja, mert a legelők ezeken a völgyekben voltak. Ott, ahol csak úgy jutottak el, hogy nagyon veszélyes helyeken kellett nekik áthaladni. Hát Izraelről van szó, tehát ahol mindenféle földrajzi valóság létezik, és az igazi szép legelők ott voltak, ahol egyben ezek a sötét völgyek is voltak. És ami keresztény életünkben vágyakozunk a hegyek után, azok a hegyek után, amik a táborhegyek, ahol megélem az Isten közelségét. De hát azért látunk el, hogy Jézus életében is különböző hegyek vannak. Az első hegy, ami az ő életében megjelenik, a boldogságok hegye, hegyi beszédben meghirdeti a 8 boldogságot. És mondhatnánk, ez egy szép hegy. És aztán megkeresztelkedik az Úr Jézus, és utána egyből a kísértések hegyére viszi őt a gonosz lélek. Megkísértetik. Mindannyiunk életében vannak boldogságok, vannak kísértések. És aztán van táborhegy is néha. Jobb esetben. És akkor a táborhegyre azért viszi fel őket, hogy majd ott már kinyilvánítja nekik, hogy az emberfiának szenvedni kell. Ott abban a jelenetben vagy Péternek mondja Jézus, hogy távozz Sátán. Miután megmutatta az ő dicsőségét, teljesen föltárja előttük, hogy mi vár ránk. És van a Golgota hegye. És azt mondhatnánk, hogy ez egy színuszgörbe. Hogy nem egy statikus valóság az, hogy mi már feljutottunk egy helyre, akkor te már az Isten közelében éled, az életedet olyan szép, amit néha felmegyünk a bőrzsönybe, és vannak hegygerincek, amin lehet vándorolni. Látjuk a Dunakanyarat, stb. Van az életünkben, amikor hegygerincen vándorolunk, amikor megélem az Isten közelségét. És az nagyon jó dolog, amikor átélem az Isten közelségét. És aztán érthetetlen, mégis nagyon világos, hogy az Isten próbákat enged meg nekünk, mert ebben a Zsoltárban azt írja, hogy pont a halál sötét földjében ott vannak a ragadozók, ott vannak a farkasok, meg minden, aki elragadja a bárányt, ott van aki a te életedre tör, ott van pont a kísértések hegyében, ahol az ember elesik és újra kezd. Azt mondja, hogy a hegycsúcs élményekre várunk, irigyeljük azokat, akik feljutottak erre a magaslatokra. Magasabb rendű szellemi életet élnek, csak hogy gyakran téves elképzeléseink vannak erről a kapcsolatról. A keresztény élet rögös ösvényén nem ilyen egyszerű a dolog, hogy a pásztort követő juhoknak úgy Isten népének is lassanként kell hegyes-völgyes utakon át a magasabb körzetbe jutnia. Minden hegynek megvan a maga völgye. Ezeknek a lejtői fel vannak szántva hasadékokkal. A tetőre mindig ezen a völgyön át vezet az út. Tehát az egy naív elképzelés, ezek a ilyen kisebb gyülekezetek merik ezt mondani, hogy ha átadtad az életedet Istennek, onnantól kezdve megérkeztél Kálváriára. És aztán egy-két év múlva nagyon sok érdekes lelkipásztori tapasztalatom, hogy találkoztam emberekkel, akik átéltek, bemerítkeztek valami gyülekezetbe. Itt most a Váci közösségünkben is valaki, aki egy kisegyházba bemerítkezett, de Monoron is volt, hogy valamelyik kisegyház tagja lett, és utána, amikor megszerezték a tagságát utána elfeledkeztek róla. Akkor már nem volt, nem misszionálták, akkor már, és akkor hirtelen a sötét völgyekben megijedt, mi történik velem. És azt mi nem tagadhatjuk el, hogy vannak sötét völgyek, vannak az életedben, amikor egyedül négy, és ez a sivatag, amin keresztül megyünk mindig. A zsidók, amikor megszabadulnak Egyiptomból, nem egyből érkeznek meg Kánaánba. Mennek a sivatagon át. Azt hiszem, hogy az Istennel a találkozásnak mindig van megelőzi egy sivatag, ami rejt egy kutat, vannak oázisok, van, táplálja őket az Úristen a mannával, táplálja őket a vizet fakasz Mózes a sziklából. Az Isten táplál téged a halál sötét völgyében is. Észreveszem el. Azt mondja, Istenem, rettentő nehéz a helyzetem, de tudom, hogy a végén kiderül, ez a legjobb út, amelyen járva magasba jutok. Azután, amikor hálát adok neki a nehézségekért, a sötét napokért is rájövök, hogy ő is itt van velem minden bajomban. Elmúlik minden félelmem, minden ellenérzésem, hogy helyt adjon beléje vetett csendes bizalomnak. Úgy oda jön az én völgyeimben. Ő végig éli pont az ő maga keresztútján. Annyira szeretem a keresztútnak az emlékezését, mert hogy mindig belehelyezkedhetek magam, és hát kell, hogy úgy éljük át, hogy megy előttem. És ott maga a kereszten van a fölkiáltása, Istenem, Istenem, miért hagytál engem? Az ő miértjében benne van mi miértünk. És folyton belehelyezem az én sötét völgyeimet az övében. Ebből következik, hogy csak azok tudnak másokat életük nehéz körülményei között vigasztalni és bátorítani, akik már végigjárták ezeket a sötét völgyeket. Legtöbben azonban nem akarjuk, hogy életünkben völgyek legyenek. Félelemmel és irtózattal riadunk vissza a völgyektől, pedig Isten éppen ezáltal tud sok áldást adni nekünk, és rajtunk keresztül másoknak. Néha meg kell tapasztalnunk, hogy utána megértsünk másokat. Amíg nem volt egy baleset élményem, vagy akármi, hiába mondták nekem, hogy mit értek át. Két évvel ezelőtt volt valami. Onnantól kezdve tudom, mit jelent balesetet szenvedni egy közúton. Vagy éppen tegnap valaki egy ajtó előtt állt és kopogott. Mondnál el, miért teszik már elmondani? Mert csak, hogy onnan megváltozott a helyzet. Csak egy szóval.
Igen. Nagyon törekeztem arra, hogy nagyon vártam, hogy ide érjek a szentmisére. És ott is hagytam már a temetés végét, hogy ne az autótömeggel induljak el, mert az lassít. És akkor úgy megörültem, hogy időben visszaértem, körülbelül a mise felén voltam. De úgy, ahogy voltam, feketébe jöttem, biztos, hogy, és integettem be.
Meg
kopogtam. Így kopogtam, de nem mentem azért nagyon, nem is akartam. Tehát az egy pár perc múlva úgy ráhagyatkoztam, hogy lesz, ami lesz. Szóval már nem görcsösen akartam, mert már itt voltam. És akkor nem tudom ennek a házaspárnak, meg a fiának a kedves nevét, de ő volt a legokosabb közöttünk, ez a fiatal ember. De velük szólt az édesapjának, és úgy látom, hogy hátra is kizett az édesapja, és elindult a Klári felé. Gondoltam, ó, meg van, hát elfogyom, enged. És lejött a Klári mellé, és hát nem indult el felé. És hát mondom, hát akkor valószínűleg rosszul gondoltam. És hát végig értem azt, hogy lezajlott az áldoztatás is, és senki nem ért. Hát mondom, csak nem a végén akarnak meg. Hogy mindent próbáltam megalkulni, hogy majd akkor. És akkor, hát a végén azt gondoltam, hogy elmegyek, de mondom, nem megyek el, mert láttam, hogy a Klári mekkora csomagokkal jött reggel, könyvekkel, meg italokkal, meg üdítővel, meg pogácsával. Hát én kocsival jöttem, már 6 óra előtt pár perccel értem ide, a pianisták előtt leálltam, leparkoltam, mondom, az biztos eljött, ne kell nyugodni, aztán, hogy egy gyalogolod is, de sietek. Mondom, megvárom még a Klárit is, hogy akkor hazaviszem őt.
És akkor kinyitottátok az ajtót, és mondtam neki, hogy hát akkor gyere legalább hazaviszlek. Azt mondja, nem mehetek, még vacsoráztatni kell. Vagy meghívni vacsorára, vagy valami ilyesmi. És akkor hát elfogadtam, még hazamentem. Egy picit úgy akartam duzzogni, de nem jött, hogy elmosolyogtam.
Akartam! Nagyon helyes!
Akartam, hogy hát ide jöttek, ide fáradtam, de nem jött ez az érzés, az a kölcs nem jött elő, hál' Istennek! És akkor elfogadó lettem. Volt tavaly pont egy éve egy sztrokom. És azóta, hogy visszakaptam a beszédemet, a járásomat, a mozgásomat, nagyon hálás vagyok érte. És régebben, mikor hívtak tanúságtételre, nem mertem elmenni tanúságot tenni, mert mindig bennem volt, hogy hát mit szól az én egoista szakmám, mert egy nagyon egoista szakmám van, és úgy abban minden nap meg kell élni magán ügyvédi irodaként. És most már ez a görcs megszűnt, ez is összefüggésben
igen.
van. Mert most minden nap evangelizálok, mert ha valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor mindig mosolygok, és mindig el tudok mondani, hogy nagyon jól, és milyen csodát tett velem az Úr. Nem kell többet mondani, csak kiállni a valóság és az igazság mellett. Hogy így megtapasztalnék a valóságot, hogy az az igazság. Az igazság meg a valóság. És akkor pont azon gondolkodtam, reggel jutott eszembe az, még este nem is, mert olyan fáradt voltam, meg úgy milyen hosszú volt ez a nap, meg még jöttek hozzám, mikor hazamentem, hogy indulok Szokolyára temetésre, Sopronból két nagyon kedves ismerősöm, akik jöttek az édesanyjukhoz ide a Máltai Szeretett Szolgálathoz, 80-valahány éves a mama, és már vagy három időpontot, tavaly szombaton akartak jönni, de elmondta a kocsisat. Na, még befogadtam őket, megedéleltettem, töltött paprikával, ilyen hosszú útról egyetek volt, rétesem, és megvoltam. És akkor elfáradtam. És ma reggel, fürdés után, mosakodás közben mondtam, hogy jutott eszembe úgy egyenesen közvetítve, hogy ez tipikusan az, hogy meg kellett tapasztalnom, hogy mit jelent az, hogy az ajtód előtt állok és zörgetek, hogy bebocsáss, és velem vacsorálj. És most, hogy ide leültem, azt is láttam, vagy közölték, vagy gondoltam, hogy el kell mondanom, nem mondtam volna el. Rögtön azt mondtam, hogy nem kell ez, hogy nem csoport kiváltsága az, hogy a szent misére bejöhessen, amikor nyitva lehet az ajtó. Mert ez akkor így rögzs éreztem, de mondom, nem mondom, mert egoista dolognak tűnik, hogy majd én álmodom, nem kell. De mikor ide leültem, azt is éreztem, hogy ez így van, jó, megértem pontosabban, nem jó, de megértem, hogy napközben van zárva a templom, mert már sokszor én is megszenvedtem ezt, hogy olyan jó lett volna bejönni. És úgy csodáltam, hogy tegnap beengedték a látogatókat napközben, és ott ültem, sokan jöttek, de vécére
is. Most is vannak,
ez csak és ez nagyon jó dolog, itt vagyunk, mert úgysem visznek el a szentélyből semmit. Ha nem vagyunk, nem nincs itt senki, az érthető. És a szent misére is, hogy nem 20 ember, igaz, hogy nem sokan jöttek utána, és álltak ott az ajtóba zörgetni, csak egyszer két fő, egyszer meg egy fő állt oda mellém, és úgy pár percre, két-három perc, aztán kimentek és tovább mentek. De az a két-három ember is sok, ha ketten vagytok, akkor ott vagyunk köztetek, tehát lehet, hogy ők is beültek volna a misére. És a másik, hogy nem biztos, ha felismernek engem, akkor lehet, hogy felismertek engem, lehet, hogy biztos, hogy beengedtek.
Halatnélkül beengedtünk.
De hogy másként nézek, tehát nem biztos, hogy az első ránézésre, ez is
a testét felismered.
Így van. Tehát Tehát be kell engedni, aki zörget, az is, nem csak az, hogy a Jézus zörgetőt kell beengedni, de azt is be kell engedni Jézus házába, aki zörget.
Világos, erről szól az egész. Köszönöm, hogy...
Gondoltam, hogy elmondom, utána négyszer között az atyának ezt.
Nem beszéltük meg, hogy ez most lesz a
bocsátétel. De gondoltam, hogy nem leszek én ilyen egoista, hogy hogy jövök én ahhoz. És látod, hogy milyen az Úristen, ha neki szándéka van, ha nem mondom, hogy majd megszólít, igen. Az el, hogy
igen,
köszönöm szépen.
Én köszönöm, hogy elmondtad.
Bocsánat, hogy hosszú voltam.
Nem, azért fontos, hogy ne elméleti dolgokról beszéljünk, hanem amit átéltél, az a tiéd. Ez már mindörökre a tiéd, meg a miénk, amit most. Mert hogy Isten így van, hogy szeretném. Azt, hogy mindannyiunk életében vannak sötét völgyek, hiszen maga a jó pásztor mondta, e világon nyomorúságotok lesz, de bízatok, én legyőztem a világot.
Meggyőztem.
Hát én is csodálkoztam, ez egy, azt hiszem, hogy ez egy károli fordítás. Ez a károli fordítás, hogy meggyőztem, és benne hagytam ezt a formulát, mert a maga ez a könyv, amiből ezeket az idő, ez egy protestáns lelkésznek a gondolatai, de hát abszolút használhatóak számunkra is. Tehát e világban nyomorúságot szenvedtek. Így vagy úgy, nem engedem be bennünket, kizárólag valahonnan rézatok. Megnéztem a világot, olyan jó, hogy az igék, mint egy pinkót beütöm, és bevesem. Pinkót, nem? Én nagyon szeretem ezt a kis modern kifejezéseket, hogy egy kulcs, érted? Amin keresztül be tudsz jutni az Isten. Az Isten igéje neked egy ilyen kulcs, amin keresztül közelebb kerülsz hozzá. Hát ez egy érdekes következő fejezetünk. A te botod és vesződ vigasztalnak engem. Pásztornak van botja, bocsánat, meg kell nézni a cipőt, hogy ne szaladjunk ki.
Igen, én is.
Jó, van még 10-12 perc, jó. Azért van a bot, hogy segítse a pásztort, azért van a püspöknek van pásztorbotja. És itt most szellemi értelemben fogjuk, van egy vesző, és van egy bot. És hogy egy átvitt értelemben azt mondjuk, hogy a vesző egy kicsit az Isten igéjét fogja jelképezni, ami által bennünket ő terelget, és a bot pedig magát a Szent Lelket fogja, ami által az Isten bennünket megérint. És ez a kis az Úr az én pásztorom című könyv leírja, hogy a pásztor sokszor úgy teszi a botját, főleg a ilyen kis mozgékonyan a bárányok, ráteszi a hátára, és úgy mennek, hogy ezzel kapcsolatban van vele, és a pásztort ez megnyugtatja, hogy meg egyben tereli is, hogy... és amikor az Isten Szent Lelke benned van, veled van, akkor ő tőled, akkor tudom, hogy merre menjek. És néha, ha engedelmeskedek az igének, akkor meg néha meg is veszült, ha van az igével kapcsolatunk, és lehet kérdezni Istent, és néha nagyon szeretjük a jó égéket, és nem szeretjük a rossz égéket, akkor gyorsan továbbnakozunk, hogy érthető, nem? Mert szeretnénk olyat, ami kedves nekünk. Ugye ismerjük a Bibliából, hogy a Mózesnek az Isten adott a kezébe egy botot, és menjél bele a fáraóhoz. És ebben a botban belerejti azt az Isten, azt az erőjelet, ami által majd ezek kígyóvá változnak, ami kiteszi a folyó fölé, vagy a tenger fölé, és ketté válik. A bot, mint szimbólum. A bot, mint egyfajta, pontosan azt mondhatnánk, az Isten ereje, Isten erejének a jele. Azt mondja, ezzel a bottal tette Mózes a csodákat, nem csak azért, hogy meggyőzze a fáraót isteni küldetéséről, hanem, hogy nyugalmat és erőt öntsön Izrael népében. Látható jeleket keresünk folyton, És ez most ez a vesző, mondhatnánk a kisebb dolgok az elintézése. Ma, amikor annyiféle kusza bölcselkedés, egyéb tanítás hangzavarában élünk, a tiszta tanítás oktat arra, hogyan éljünk és viselkedjünk. Ez megvéd attól, hogy a sokféle tanítás zűrzavart támaszol a fejünkben, és önmagában véve elég ahhoz, hogy az a nyugalom támadjon bennünk. Be kell vallanunk, hogy, és azért most egy kicsit pikás lesz az, amit fogok mondani, valóban nagyon sok üzenet érkezik így magában az egyházban is, vannak látnokok, van túl sok is néha, és akkor ezek kis zűrzavart csinálnak. Nem könnyű szerep, amit én most én fölvállaltam, itt bíráltak érte bizonyos körök, hogy ért, miért vállaltam ennek a csoportnak ezt a lelki gyakorlatot, mert hogy hát itt is van egy látnok, mondjuk így, nem? Ugye? Én ezt nem akarom ezzel mondani, azt akarom mondani, hogy ha van vesző, ha van ige, ami normális tanítást is, és ennek tudom a módját, és tegnap ezzel kezdtük, hogy igen, van egy hivatott tanító, aki ezt az egészet helyre szezi, akkor az Úristen sokféle, ugye, hogy a szél ott fújol akar, de nem össze-vissza, ez a lényeg. Nem össze-vissza. Van azonban a botnak még más szerepe is a pásztor kezében, nyanyáj életében, mégpedig a fegyelmezés. Szentírásról is gyakran ezt mondják, ez a könyv távol tart a bűntől, mert bizony Isten igéje gyorsan szívünk közepébe talál, hogy megdorgáljon és helyes utat érítsen, ha eltévedtünk. Azt mondja talán Pál apostol, hogy Isten igéje, mint a két élő kard, szétválasztja az igazat a hamistól. Behatol a vese és a szív mélyébe, nem tudom. Tehát, hogy igenis szétválasztja azt, ami igaz és hamis, és szembesít, és tükröt tart elén, hogy megfelelete az igének, vagy nem felelete meg. Ez nagyon jó, amit ez a spanyol püspök hozott. Annyira világosan bemutatja, hogy miről vitatkozottak az Úrról. Tükröt tart elén, erre szólva álltok. Ezt teszed. Ezt teszük ma. Igen, és fegyelmez a bot. A 130. Zsoltárban ezt olvassuk. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ebben az Úr az én pásztorom című könyvben leírja az író, hogy ő mikor még pásztor volt, akkor a botjával a bárányoknak a gyapját félre húzogatta, és megnézte, van-e benne. Hát ez a kullancs, meg mindenféle élősködik, megvizsgálja. És utána világos bekeni mindenféle dolgokkal, mert rá ragadnak, főleg az órukra ragadnak majd a legyek és az élősködők, és megbolondítják szegény jószágot. Az Isten igéje megvizsgál bennünket, meg a botja, hagyom el, hogy megvizsgáljon. Vizsgálj meg engem. Oda tartom magam, ez a lelkiismeret vizsgálat lenne, amit sajnos sokszor nem teszünk, és nem hagyjuk. Hogy odálljak Isten elé este, és azt mondom, vizsgálj meg ma, hány kullancs ragadt rám, mennyiszer belementem a sárba. Ha engedjük, hogy alávetjük magunkat, Isten megvizsgál bennünket igé által. Őt nem lehet átejteni. Belát a felszín mögé, régi életünk titkait, felkutatja, feltárja mindazt, amiben meg kell változnunk. Nem szabad félnünk ettől a vizsgálattól. Ugye egy kisgyerek fél az orvostól, félünk, néha jön így gyógyulni, félünk. Hát, és közben meg akkor gyógyulunk meg. Pásztorbot jelkép. Magának a pásztornak is vigasztalást jelent. A fárasztó menetelések, hosszadalmas őrködés közben arra támaszkodva nyer támogatást, erőt, vigasztaló társa, botja, segítség kötelességeinek teljesítésében. Amiként Isten veszélye jelképezi Isten igéjét, úgy ábrázolja ki Isten pásztorbotja, Isten lelkét. A pásztorbot szolgál a nyáj vezetésére is. Nem találtam jó képet, de ismerjük ezt a második János Pált, aki valóban úgy, főleg öregként támaszkozik erre. És egyben mégis ezen mutat, ez egy olyan jó, ha ezt a bot megérint bennünket, és ne féljünk attól, hogy megvizsgál bennünket, és egyben fegyelmez is, és egyben maga az egyház valóban megvizsgálja a karizmájukat. Azt mondja, hogy a lelket el ne fújtsátok, de vizsgáljátok meg a lelkeket. Vizsgáljátok meg, honnan jönnek. És nagyon fontos ez a mondat, hogy nem össze-vissza fújjon az életen, hanem van egy szent rend ebben a dologban. Nem, mert itt van most még nekem, sőt azt nézem, hogy egy téma mikor ér véget, jó, és akkor abba hagyom majd, jó? Azt mondja, az Istennel járó embernek maga Krisztus adja tudtára, hogy elküldi hozzá a Szent Lelket, hogy elvezesse minden igazságra. Ő figyelmeztet szeriden, gyengéden, de állatotosan. Ez a jó út, ezen járjatok. A lelkiismeretünk egy csodálatos műszer. Mindaddig, amíg meg nem öljük. Tessék? El nem altatjuk, igen. Amennyiben engedjük, szelíd unszolásának biztonság, békesség, jólét érzése tölt el bennünket. Ő figyelmeztet bennünket szeliden, gyengéden, állhatatosan. Olyan jó dolog, amikor figyelek erre a belső hangra. És ezért jó leülni, mint a Betániai Mária Jézus lábához, hogy hogyan szól hozzánk az Isten. Általa vagyok kapcsolatban Krisztussal. Eltölt az a határozott tudat, hogy övé vagyok, ő pedig az enyém. A Szentlélek szüntelenül ébren tartja bennem annak tudatát, hogy Isten gyermeke vagyok, és ő az Atyám. Mindez végtelenül vigasztaló is megvan benne az egységnek, hozzátartozásnak a tudata. Tehát itt már a Szentlélekről van szó, aki engem összekapcsol az Istennel, összekapcsol az Atyával, a velünk élő Isten, akit majd beszélünk erről hamarosan, hogy akit megkaptunk a kerességben, és mégis sokszor nem. De nem érezzük magunkon a Szentléleknek az érintését, mert az ajtóban áll és kopog, és tegnap mondtam ezt a fiatal embert, aki akkor imádkozik, amikor nagy van, hogy még Isten még hívő van a házadon. Tehát, hogy ha beengedem, akkor viszont, akkor vezet, és...
Én komolyan élekre ezt nem mertem volna bevallani, aki tudja, hogy mit jelent ez.
Nem, mert világos, hát ezzel lehúzta maga erről a bizonyítvány szegény. A keresztény élet nem csak bizonyos tanok elfogadásából, bizonyos tényekben való hitből áll. Azt mondja, valóban a lényeges Szentírás tényeinek elfogadása, de ezentúl hozzátartozik a személyes élmény, amelyben első kézből tapasztalom a pásztor érintését, szellemének munkáját az én szellememben. Az, hogy elfogadok bizonyos tanítást, az egy szép dolog. De tudom, én nem voltam keresztény. Amikor hagyom, hogy az Isten benned munkálkodjon, amikor kinyitott az ajtót, vele vacsorálok, ő meg én velem. Amikor megkezdődik ez a fajta közös növekedés, tanítványá válok.
Le kell vennek alapot,
igen. Igen, és itt térünk át majd a Szentléleknek a munkájára bennünk, hogy ő az, aki vezet. Akkor ezzel lezárom ezt a részt, jó? És akkor kicsi szünet vagyunk.
Hát csak, hogyha most fogok elmenni, akkor elmentek, hogy nem, akkor kezdjük az imádót.